Kedves hallgatók, ez itt a Szólj be a papnak, bátor kérdések, őszinte válaszok fiataloknak a Mária Rádióban. Lehetőséget teremtünk, hogy papoktól, lelkészektől, kötetlenül, tabuk nélkül kérdezzetek egy adott téma kapcsán. Élő, kávéházi vita alkalmaink legjobb pillanatait, illetve stúdióbeszélgetéseinket hoztuk el nektek.
Egy, kettő, három. Nagy szeretettel köszöntök mindenkit. Maklári Ákos görögkatolikus pap vagyok. Elsősorban benneteket, akik itt vagytok, figyeltek ránk, köszönjük a figyelmeteket. Igyekszünk ebben az órában lekötni benneteket, illetve megszólítani benneteket. A ti nevetekben is szeretettel köszöntöm vendégeinket, beszélgető vendégeinket. Innen kezdem jobbról Müller Péter Sziámit, költőt, dalszerzőt, énekest, azt hiszem, hogy nagyon nem kell bemutatni, még a fiatalabbaknak sem, a gyerekeknek sem. Mellette...
Jó estét kívánok, szervusztok!
Mellette foglal helyet Dániel Figergő Debrecenből, ki színész, énekes, talán azt hiszem, hogy a saját városodban téged se kell bemutatni, Isten hozott.
Én is köszöntök mindenkit, sok szeretettel, sziasztok!
És ugyanilyen nagy szeretettel köszöntöm Kovács Gergő református lelkésztársamat, barátomat, barátunkat, aki egyetemi lelkészi Debrecenben, tehát igazából téged se kell nagyon bemutatni.
Én is köszöntök mindenkit.
Azt terveztük erre az órára, hogy a vendégeinkkel beszélgetünk egy nagyon érdekes témáról, illetve bízom benne, hogy benneteket is érint, és természetesen a jó hagyományokat megtartva szeretnénk benneteket is bevonni, hogyha közben esetleg valakinek kérdése, hozzászólása fölmerül, akkor föltehesse azt, és ezt egy kicsit szeretném motiválni is, illetve jutalmazni, hiszen a Szólj be a papnak mozgalom jó hagyománya, üdvös hagyománya, hogy a kérdező, ha az talpra esett kérdés, akkor egy pohár sörrel jutalmazódik meg. Tehát érdemes figyelni, érdemes a vonalat fogni, és velünk együtt gondolkodni, és megszólítani. Köszönjük a szervezőknek, hogy itt lehetünk, a városnak, a Campus Fesztiválnak, köszönjük a Szólj be a papnak és a debreceni késznek a szervezést. No, a előadás, a beszélgetésünk témája az elég meredek. Úgy szól a cím, hogy a kereszténység ózsdi vagy trendi. Ózsdi vagy trendi a kereszténység. Ugye itt most a kereszténységre mi nagy családra gondolunk, nem egyes felekezetekre, hanem a Krisztus követők nagy családjára. És azt gondolom, azt tartom fontosnak, hogy először is mindenképpen beszéljük meg azt, hogy ki mit ért ez alatt. Hogy legyen azonos hullámhoz közöttünk, hogy mit is jelent az, hogy valami ózsdi, és mit is jelent az, hogy trendi. Péter, számodra mi az ózsdi, és mi a trendi? Nagyon röviden.
Hát én ilyen demokratikus józansággal nézem a dolgokat, hogy egyáltalán nem az érdekel, hogy valami mikor készült, hanem hogy mit okoz, hogyha találkozok vele. Nagyon régi és idejét múltnak tűnő dolgokat is élőnek élek meg, és időnként pedig nagyon moderneket, szemlesütősen elavultnak. Most akkor még a kereszténység kapcsán ezt nem konkretizálnám, jó?
Gergő?
A ózsdi és a trendinek szerintem a mai napra vetett figyelmünket nézve nem igazán látok relevanciáját, tehát hogy most szerintem az ózsdi, mint olyan, hogyha nézzük a múltbeli történéseket, akár a milyen ruhákat veszünk, milyen, hogyha zeneileg nézem, a milyen hangszereket használunk, hogyan adjuk át a szövegeket vagy a dalokat, az már így a retro, az már az új trendi dolog. Tehát, hogy ózsdi, trendi, ezt így, én most a mai napi világunkat nézve nem látok annyira különbséget. Valamiért én ezt gondolom. Persze az egyháznál ez más lesz, de hogy de hogy így, hogyha az ósd és a trendi szót nézem, akkor én nem igazán látok különbséget.
Értem, egyetemi lelkész. Mi az ósd és mi a trendi számodra
ma? Én is ugyanazon a vonalon halad, vagy teljesen elválasztanám így a időtől, vagy hogy mennyi idős valami, retro-e már valami ezektől a dolgoktól, mert azt gondolom, hogy a trendi az, aminek van jelentősége ma, ami megragadja valami miatt az embert. Az ósdi meg egyszerűen az, amivel senki nem foglalkozik. Valahol így definiálnám.
Tehát így használjuk, nem használjuk.
Igen, meg hogy van-e ez a bizonyos affekció bennünk, hogy érezzük-e a kapcsolódást az a között, az a bizonyos dolog között és köztem, valamiért vonz-e az a valami, érzem-e a relevanciáját az életemben, akarom-e, vágyok-e rá. Nagyon sok minden így van eladva a reklámokban. Kérdés az, hogy ugye mennyire valóságos az a valami, vagy sem, és tényleg ilyen hatással van-e az életemre, vagy sem.
Uh-huh. Jó. Bocsánatot kérem. Igen. Lett egy kis csönd, és akkor én oda mennék vissza, csak hogy értelmet nyerjen a dolog, vagy mélyebbet, vagy valóságosabbat, hogy a beszélgetés az ósdi, vagy trendi. Tehát, hogy trendi-e úgy beszélgetni, hogy közben egy kíméletlen négynegyed konkurál velünk, vagy mi bele, és trendi-e úgy beszélgetni, hogy ugyanezen a pár négyzetméteren előttünk egy K-pop iskola fejtette ki magát teljes erővel, számomra nagyon egyébként szimpatikusan, én is ugrálnék egy kicsit, hogyha az időben összecsúsznának ezek a dolgok. Amúgy pedig kicsit hagy József Attilázunk be nagy kedvencet, hogy valami nagy-nagy tüzet kéne rakni, tudjátok, és akkor rászórni mindent, ami antik ócska, csorbát, töröttet, és ami új, meg épp. Tehát, hogy nem itt van a választóvonal. Tehát mi égjen el abban a nagy tűzben?
Szerintem az is egy tök jó kérdés, hogy haladni kell-e a trendi irány felé folyamatosan. Hogyha trendit most fogalmazzuk, akkor a trendi az, amit most nagyon sokan szeretnek, és ami most működik, és hogy nekünk bele kell menni abba a azon az úton kell járnunk, ami most a mindenki számára trendi.
Ne haragudjatok, én szeretném ezt apró pénzre váltani, és kérdezni egy-két fogalmat, szemét földobok, és kíváncsi vagyok, hogy szerintetek ósdi vagy trendi. Ferenc pápa.
Kihez képest?
Ince, önmagában.
Hát ki is volt előtte, emlékszünk még?
Benedek pápa.
Igen, szóval hogy őre azt mondták, hogy kicsit náci. A Ferenc pápára meg azt mondták, hogy kicsit modernista, meg őrült, ilyenek hangzanak el. És a kettő közül nekem melyik a szimpatikusabb, azt hagyd ne árulja, mert találjátok ki.
Gergő, egy protestánsnak Ferenc pápa milyen?
Hát én most arra próbáltam fókuszálni, mi az, ami először beugrik. Igen. Az ósdi, vagy a trendi közül. Azt mondtam volna, egy trendi. Ugye érdekes egy református lelkészt erről kérdezni, mert én nem belülről láttam ezt az egészet, nem úgy, mint ami az én egyházamban meghatározó dolog lenne, amit ő képviselt. Amit én kívülről láttam, az volt, hogy ő valamerre próbálná előre görgetni a dolgokat. Azt mindenkinek meghagynám, hogy lebontsa magának, hogy most ez jó irány volt vagy sem, de azt láttam, hogy meg tudott ütni mai hangot. Én amiatt mondanám, hogy trendi.
Uh-huh. Bocsánat, Gergő, hagyj kérdezni. A pápista az ósdi?
Nem. Vagy nem merném ezt általánosan kimondani.
De a refi az trendi? A pápistához képest? Hát igen.
Mert... Pont ezért kezdtem azzal, hogy nem ilyen időbeliséggel kötném meg az ósdit és a trendit. Én azt gondolom, hogy egy pápista, amiben ő hisz, azt elő tudja úgy adni, hogy az megragadja az embereket, azt teszi trendivé.
Uh-huh. Jó. Gergő, számodra Ferenc pápa ósdi vagy trendi?
Minden, ami van, és ugye Ferenc pápával kapcsolatban egy kicsit nehéz ezt így mondanom, de számomra egyértelmű trendi, mert minden, ami van, az, és működik, de hát most a Ferenc pápáról nem lehet így beszélni, ugye? De az trendi. Én jó, úgy gondolom.
Jó, köszönöm. Akkor vegyünk elő egy olyan hármas hangot, ami nagyon sokáig meghatározó volt, Isten, haza, család. Ez egy régi keresztény jelszó, hármas, Isten, haza, család, nem ment ki a divatból, emlegetjük most is, számotokra ez ósdi vagy trendi?
Tehát, hogy aztán, hogy bennem hogy csapódik le, az egy másik dolog, tehát, hogy Isten nevét hiába a számra veszem-e, vagy nem, az egy következő kérdés ebben kapcsolatban. És amúgy pedig van egy dihotómia, ahol most mást jelent az Isten, haza, család, mint amikor fölmerült. Tehát jelen pillanatban egy ilyen dihotómia van, hogy az egyik oldalon van az, hogy Isten, haza, család, a másik oldalon valami ilyen liberális gender liquid, nem őrület van, és a kettő között kéne az ember definiálni magának, mint morális élőlénynek. Én azt szeretném, hogyha a közös platform az lenne, hogy nekem az soha nem volt kérdés, hogy én hívő vagyok, magyar vagyok, és nagyon családcentrikus vagyok. Tehát magyar költő vagyok, lehet ezen vitatkozni, meg minden, de hát ez így van, nekem ez adva van. A másik oldalon szabad gondolkodó vagyok, mindig is az voltam, és ebből nem engedek. Na de arra is vigyázok, hogy bigott se legyek, meg hogy nehogy már elhűljek egy parttalan liberalizmusba. Uh-huh. És akkor innen jön az, hogy mi az, ami trendi, meg ózsdi. Szerintem mind a kettő ózsdi, amikor ortodox és izmussá merevedik, és mind a kettő nagyon trendi, amikor részvét alapú és érzéki és mai.
Tehát Isten, haza, család számodra rendkívüli módon trendi.
Nagyon.
Jó, hogy mindenki érse, csak azért. Gergő, számodra Isten, haza, család.
Én azt gondolom, hogy a jó dolgokat is végtelenül le lehet járatni. És nekem ez a problémám ezekkel a fogalmakkal, hogy ezek nagyon-nagyon jó dolgok, amik szét vannak rongyolva, tépve, feltűzve mindenféle zászlókra. És ezért nekem az első érzés, ami megszólalt bennem, nem ebben a trendi vagy ózsbiban mozgott, hanem az, hogy áj.
Bocs, én is így értettem, amit mondtam.
Igen.
Lehet, hogy bonyolultan
ironizáltam. Nem. Én úgy érzem, tehát, hogy nagyon hasonló hangot ütünk meg ebben a dologban, igen. Tehát, hogy, uh-huh. Úgyhogy én is azt mondanám, hogy ezek annyira jó dolgok, trendinek kellene lenni, csak amikor szét van játszva, akkor nem, sajnos.
Gergő, egy bizonyos szempontból szét van játszva, én is azt gondolom, de hogyha teszem fel, én ülnék ott fent, és akkor azt mondom, hogy számomra mi a legfontosabb, és mit adott az én követőimnek, vagy azzal, aki egyetért. Én azt mondom, hogy Isten, haza, család, az trendi, és gyerekek, ez nagyon fontos, hogy ez történjen meg. Szerintem itt a probléma az, hogy mire húzzuk rá. Most, hogyha jól értem, egy kicsit belementünk a politikába, de hogy mennyire adjuk el önmagunkat ezzel a három szóval. De egyébként mindezek mellett, hogyha én lennék ott, valószínűleg én is ezt mondanám, hogy ez a legfontosabb, hogy Isten, haza, család, szeretet, és ebből indul ki minden.
Hogy az Isten, az, mint szó, az egy ilyen paradigmában az a hit, a vallás, vagy az egyház szintjén jelentkezik-e be. Ez szerintem a legfontosabb. És akkor még az igazságról nem beszéltünk, most a Tolstoyt idézem, aki írt egy levelet, amikor kiközösítették a pravoszláv egyházból, és azt írta, hogy nehogy valaki azt higgye, hogy én az egyházat többre tartom a vallásnál, azt meg főleg ne higgyék, hogy a vallást többre tartom a hitnél, azt pedig végleg ne higgyék, hogy a hitet többre tartom az igazságnál.
Köszönjük, ugye fölírtátok. Ez érdemes volt. Én fordulnék hozzátok. Egy olyan kérdésem van, ami kapcsolódik az előző kérdéshez, amit onnan kaptunk. Nem érzitek-e azt, hogy mi keresztények egy kicsit túlságosan is tapintatosak vagyunk, vagy egy kicsit túlságosan is nyuszik vagyunk abból a szempontból, hogy nem trendi fölvállalni azt, hogy én keresztény vagyok. Nem trendi Jézusról beszélni, őt szóba hozni, hivatkozni az evangéliumra, a keresztény értékekre. Valahol elfogadtuk mi is azt, én is ezt kérdezem, hogy a kereszténység, a hited az egy magánügy. És valahol a köznyelvből, az élet minden területéről olyan szolidan, de úgy kiszorítottuk a Jóistent. Ez egy kérdés. Ti ezzel hogy álltok, hogy látjátok? Van ebbe valami, vagy ez nem valós?
Hát először is kezdjük avval, hogy nem lehet kiszorítani a Jóistent. Tehát írdatlan erős középcsatár, szóval nem úgy van, hogy föllökjük, és akkor sárga lap, az piros. Hogy nagyon sok emberrel találkoztam, aki, hogyha föltettem neki azt a kérdést, hogy ő hisz-e, akkor azt mondta, hogy nem. De olyan hülyével nem találkoztam, aki azt mondta volna, hogy föltettem neki azt a kérdést, hogy szerinted a világ az csak annyi, amennyi látszódik belőle? És akkor mondta, hogy nem. És akkor hát visszacsatoltunk oda, hogy hát akkor te hiszel. Hát ha azt gondolod, hogy a világ nem annyi, amennyi látszódik belőle, hát a többi az a hit. És akkor hát eljut eljut az ember oda, hogy nincs ilyen, hogy nem hívő, csak olyan van, akiben ez nem tudatosul. Hogy magánügye a hit, igen, magánügy. Magánügy, és hogyha ez a magánügy, ez összesűrűsödik, úgyhogy sok embernek van az a felismerés, hogy ugyanaz a magánügyem, mint a másiké. Abból van a gyülekezet, arra lehet egyházat építeni. Ha nem magánügy, hanem demagógia, vagy térítés, akkor baj van. Mint ahogy hát ugye a kereszténység történetének vannak sikamlós, nehéz pillanatai. Az egyik az a maga a nicai zsinat, amikor ugye hát kodifikálták a Szentírást, hogy mi maradjon ki és legyen apokrif, és mi az, ami bekerül. Azt nem árt időnként művészeti, lelkiismereti szempontból újraolvasni, és végig gondolni, hogy van-e valami, ami nekem be kéne, hogy férjen. Ez nem tilos, nem rossz. A másik pedig, hát ugye a tridenti zsinat volt, amikor Loyola Ignác meghirdette, hogy ez egy térítő vallás kéne, hogy legyen, és ez a válasz a kérdésedre. Tehát a jezsuitizmus az ott helyben nagyon sikeres volt, és nagyon csúnyán megbukott lelkileg. Akkor bukott meg, amikor a paraguayi jezsuita indiánokat lemészárolták az ott tevékenykedő misszionáriusokkal együtt, mert túl jól sikerült a cucc. Tehát abban a pillanatban, hogy az indiánok, akiket fölemelni mentünk, mi jezsuiták, elkezdtek exportálni Európába precíziós órákat és jobb puskákat, mint amit a spanyolok gyártottak, akkor oda ment az armada egy jelentős része, és lemészároltak mindenkit, hogy hát azért az nem jó. Megtérítettük őket, de nem így akartuk. A kínai császár is majdnem megtérítette egy jezsuita, de azt az utolsó este kivégezték, mielőtt áttért volna a császár. Szóval ennek van egy véres és tanulságos története, és nem téríteni kell, hanem szeliden, személyesen meggyőzni. És ez a válasz a kérdésedre, hogyha ez így van, ez működni fog. Ha nem így van, akkor álságos lesz, és lehet, hogy pénzért, pályázatért működni fog, de nem lesz valódi.
Én annyit tudnék mondani, hogy sajnálom, hogy nem szólaltam fel az előző kérdésben hamarabb. Csak azt szerintem az nagyon fontos, hogy nyisson az egyház a fiatalokhoz, mert abból épülünk. Viszont a interneten nem szeretném azt látni, hogy felmegyek a Facebookra, és megnézem, hogy nyíregyházi vadasparkban születettek ismertve, aztán valaki leugrott a 8-ra, és utána meglátok valami egyházi posztot. Istennel bármit. Szerint egyetértek, hogy Isten nem rúgható ki, iszonyat jó középpályás, viszont nem szeretném azt, hogy ezen a felületen Isten, vagy
erről
az egyház
olyan,
erről szó essen, mert ez annyira koszos, annyira csúnya, hogyha erről szó esik, akkor az egy ilyen olyan élményt vált, ez most nehezen tudom megfogalmazni, de egy olyan élményt nyújt elém, amit én nagyon könnyen meg tudok fogni. Közben ez lenne a feladata az egyháznak, meg az Isten hitnek, meg a vallásnak, meg a gyakorlásának, de mégis van benne valami olyan szép, hogy nem tudjuk megfogni azt, hogy Isten van, de hiszünk, és létezik, és itt van velünk, és hogyha zsákutcákat ad, azért adja azokat a zsákutcákat, hogy tanuljunk belőle, és hogyha nem lennének zsákutcák, akkor az egész életünk egy iszonyatosan boldog élet lenne, aminek meg nem lenne értelme, mert nem tapasztalnánk meg a rosszat. Tehát, hogy én nem szeretném azt, hogy ebbe a közegbe bármiféle egyház és vallás felbukkanjon, mint esetleg egy hirdetés, ahol az egyik dalom is ott van. Akkor nem akarom ugyanarra rakni. De egyetértek azzal, hogy közben megnyitni kell a fiatalok felé, de az szerintem meg a papon múlik, hogy milyen a prédikációja, és oda meg el kell jutni. Hogy jut el a fiatal? Ez egy jó kérdés. Azt így most nem tudom.
Gergő, nincs nyitva az egyház a fiataloknak? Vagy nekünk így be kell dobálni a horgot, hogy én trendi vagyok, és kapós, és engem jó hallgatni, és akkor bevonzalak titeket? Vagy hogy működik ez?
Hát én azt gondolom, hogy addig nincs hallható vagyok, mert most nem annyira hallom vissza magam, de szerintem ti hallottok,
lehet
ugye?
Lehet hallani, igen.
Jó,
igen.
Okay. Tehát én azt gondolom, hogy addig, ameddig érthetetlen, ami ott bent történik a templomban, addig kizárjuk az embereket, nem csak a fiatalokat, másokat is. És én úgy veszem észre, hogy a társadalom nagy részét most kizárjuk a templomokból, mert ragaszkodunk egy stílushoz, ami nem is a lényeg lenne. És értsd jól, azt a stílus sem kellene kidobni csak hagyni, hogy amellett a stílus mellett még legyen ilyen, meg olyan, meg amilyen stílus. És ebben szerintem a Római Katolikus Egyház tök jó, mert ők a pünkösdista mozgalmaktól megkezdve a mindenféle stílust egyben tudnak tartani. Csak a felekezetiségnek meg megvan az a hátránya, hogy azt mondjuk, hogy most mit tudom én, ez a református, ez a fekete-fehér, vagy a meszelt falu, vagy nem tudom micsoda, és ha beskatujázzuk csak ebbe az egy stílusba, akkor egy rakás embert elveszítünk, úgyhogy egyébként Pál mondja, hogy a zsidóknak zsidóvá, a görögöknek meg görögé leszek. Jézus tudott beszélni filozófusokkal, az ő szintjükön, az ő magasságunkban, politikusokkal, meg tudott az egyszerű hétköznapi emberrel. És én azt gondolom, hogy amikor beállunk egy stílusra, akkor bezárjuk a templomnak az ajtaját. Tehát én azt gondolom, hogy ebben az értelemben nyitni kellene.
Közben lehet szúrni? Hogy amikor bemegyek a templomba, legyen bármennyire is jó egy prédikáció, és majd mai és fiatal, azt fogom elmondani mindig, hogy nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyűjtjenek. És folyamatosan azt érzem, hogy én esküszöm szeretnék tenni azért, de közben aláírom, hogy nagyon sok mindenben nem teszek azért, hogy ne legyek bűnös, mert bűnös vagyok. Csak néha, hogyha most fiatalként így gondolkozom, mit csináljak én az életemmel, hogy ezt ne kelljen kimondanom? Ennyiszer, amikor én templomba megyek. Vagy hogy emögött én ilyenekben látom azt, hogy esetleg valakinek miért nem annyira szimpatikus az egyház. Vagy miért nem megy el templomba. Mert mindig lesz egy lelkiismert furdalásom, hogy én nem vagyok elég jó. Én bűnös vagyok, és nem tudsz befogadni. De persze ez tőlem függ, csak én próbálok ezekre így rájönni.
Hát azért ettől a bűntudattól nem szabad direktben ennyire megijedni. Tehát akkor jön az, hogy eredendő a bűn, és ugye nem a paradoxim, hogy bűnt gondolom itt az eredendő bűnnek, hanem a Káin bűnét, és akkor jön az a dilemma, hogy hát srácok, ugye hát két testvér, a Káin meg az Ábel meghalt, mondjuk zárójelben Káin megölte, tehát mi mindannyian a Káin gyermekei vagyunk, ami egy közhelyes gondolat, de ez így van. És akkor most már nekünk mind a nagypapánk az gyilkos volt mindenkinek, és akkor mi mea culpázunk helyette. Szóval nem bűntudattal, eredendő bűntudattal nem szabad élni. Az nem úgy van. Nem te vagy bűnös azért, mert valamit rosszul csináltál. És az, hogy ezt ne kelljen megélned, az marha egyszerű. A Robert Redford játszott egyszer egy nagyon tiszta embert egy filmben, akinek elrabolják a feleségét, és akkor van egy fiatal csávó, aki állandóan megcsalja a feleségét, és akkor beszélgetnek, és mondja, hogy hát te hűséges voltál mindig. Azt mondja, én igen. És hogy csináltad? Azt hát nagyon egyszerű, tartsd a cerkát a gatyában. És ez ennyi. Tehát ha azt akarod átélni, hogy nem vagy hűtlen, meg nem vagy bűnös, akkor tartsd a cerkát a gatyában, ha bírod. Ha nem, akkor meg ne legyél öngyilkos, hát emberek vagyunk. És a lényeg pedig szerintem, megint egy ilyen kis etimológiai elszaladás, hogy ha már a szeretet szónak a gyökét megkerestük, akkor azt a téves értelmezést, hogy a hit az valamiféle dolognak az elhívését jelent. A hit nem azt jelenti, hogy elhiszek valamit. Ez egy rossz fordítás, ez egy rossz értelmezés. A hit az azt jelenti, hogy valaminek a híve vagyok. Etimológiailag azt jelenti, hogy hű vagyok valamihez. Tehát nem elhiszem, hanem hű vagyok hozzá. És hogy mihez vagyok hű, az egy olyan közép, ami össze tud tartani. És ha nem vagyok tudatos, akkor is hívő vagyok, mert vágyom rá, igen, mert keresem. Itt igen, a gyökere. Ezt hozhat össze egy gyülekezetet.
Parancsolj. Bocsak, a Gergőire reagálva, még egy kicsit amellé rakva, amit Péter mondott, elmerni hinni azt egyébként, hogy neked Isten megbocsájtott és szeret, a kegyelmét elhinni. Én azt gondolom, ez kell ahhoz, hogy a bűneinkkel is merjünk szembesülni, és a bűntudatunkat tudjuk kezelni. Nekem borzasztó bűntudatom tud lenni, ezért vagyok vele úgy, hogyha tudom, akkor lehetőleg nem vétkezek, mert egyébként mocskosul fáj, és rosszul esik. Másrésztről meg lehetetlen, mert hogy belecsúszunk. Nekem az segít benne, hogy bűntudattal akkor tudok valamit kezdeni, hogyha megtapasztalom a kegyelmet. És egészen addig, ameddig az egyházban vagy csak az egyikkel, vagy csak a másikkal találkozunk, vagy folyamatosan kegyelem hirdetés, szeresd egymást, egy ilyen rózsaszín maszlaggal leöntve az egész, az féligasság. És az is ugyanannyira féligasság, amikor folyamatosan csak bűnös vagy, neked jobbnak kell lenned, itt van egy erkölcsi mérce, meg kell ugranod, akkor szeret az Úristen. Viszont akkor mi élünk igazán, és akkor teszünk további lépéseket az Úristennel való kapcsolatban. Nem felé, ő mellettünk van, ő velünk jön, ezért küldte el a fiát. Minél jobban megtapasztalom a bűneimet, és minél jobban megérzem az Úristennek a kegyelmét. Egyre jobban rájövök, hogy mekkora mocskos disznó vagyok, és ehhez segít az, hogy rájövök arra, hogy basszus, én vagyok Istennek a legdrágább, mert az ő legdrágábbját adta helyettem.
De azt meg tudnád fogalmazni, hogy miért vagy bűnös? Hogy miért egy hétköznapodban teszem fel, mi az a vétek, amit elvétesz?
Amit, hogy konkrétan mondja meg, hogy például nekem
hát
mi
ami
a...
ami persze...
Aha. Azért nem bájos az, amikor református lelkész
gyóntatják,
elismerési vágy. Tehát nekem az a legnagyobb bálványom. Mindenkinek megfelelni, az embereknek a dicséretén csüngök, függök. Ha valakinek nem tudok, tehát megbántom, vagy nem ütöm meg a mércét, rosszul érzem magam. Ez egy bálvány. Isten helyett van az életemben. Ezen mérem magam. Ez a mércém. Ehelyett, mert nem merem elhinni azt, hogy egyébként én annyira értékes vagyok, hogy Isten a fiát adta helyettem.
És van ilyen ember a Földön szerinted, aki így tud élni?
Tehát én azt gondolom, hogy itt a hit. Tehát ugye ez valami, amit kapunk, ami nem a miénk, amit nem mi csináljuk, amiben belekapaszkodunk.
Ha megengeded, ehhez kapcsolódik. Hoztam egy könyvet, mindenkinek jó szívvel ajánlom. Horváth Gergely, Jézus és a Rakendról. 5 éve jelent meg. Egy felnőtt megtérő, egyébként a rádiós műsorvezető nagy tudású, igen, Gergely, református szerző. A rock and roll történetén keresztül mutatja be a saját megtérését és Jézussal való szövetségkötését. A 155. oldalról szeretnék egy mondatot idézni, leginkább neked, Gergő. Úgy szól, hogy voltam keleten, jártam nyugaton, próbálkoztam Jézussal, Krisnával, Taóval és Buthával. Mindegyiket kielégítetlenül hagytam el. Ám, amikor lelkem roskadozva vittem, egyikük utánam jött. Így lett ő keresztény, mert volt egy olyan tapasztalata, egy személyes tapasztalata, hogy Jézus utána ment. És azt hiszem, hogy amikor arról beszélünk, amit Gergő fölvetett, vagy a kérdező fiatal srác, hogy nyissunk az egyház a fiatalok felé, nyitva van. Észreveszed-e, hogy Jézus utánad jön, amikor lelked roskadozva viszed? Ugye, hogy a másik óriást is felemlegessük. Tehát ez a fajta nyitottság és érző szív és érző fül kell ahhoz, hogy fölfigyeljek arra, hogy az életem az lehetőségek tárháza. És az Isten ott van. És ne várjam azt, hogy odahozzák nekem tálcán, mint az étteremben a elém tegyék, hanem...
Ez is valami tálca. Jézus és a rock and roll.
A Jóisten annyi dologgal manipulál, és keres bennünket, hogy ezt is nevezheted tálcának. Olvasd el, odaadom. Azt hiszem, hogy sokat fog jelenteni.
Ja, persze, bocsánat, nem olvastam el. Tehát csak mindig olyan Jézus és a rock and roll, és akkor... Kinyílik a szemem, hogy tessék. Tehát
a fogyasztói társadalomban elvárjuk, hogy jöjjön, kapjam meg, döntsem el, akarom, nem akarom, mutatkozzon be, promózzák nekem a kereszténységet, a katolikusságot, a protestantizmus, aztán majd eldöntöm, hogy mi kell belőle, igaz? Ez a dolog nem így működik. Ezt el kell fogadni. Ez nem így működik.
Szerintem se így működik.
Igen. Meg vagyok szólítva, mindannyian meg vagyunk szólítva, hogy szagot kapok-e, mint a vizsla, és szaladok-e abba az irányba, ami engem vonz, vagy pedig azt mondom, hogy nem kell ez nekem, és így eltelik az életem, ez rajtam múlik. És erről nem indokolhatok, nem hibáztatotok senkit, azt gondolom. Tehát, és abban, hogy mennyire trendi ez a valóság, amit egyháznak hívunk, igazából én azt gondolom, az is rajtam múlik, hogy én hogyan viszonyulok az egyházhoz, hogyan viszonyulok a közösséghez. Mert az egyház az nem az intézmény, hanem az te és mi együtt. Az a kis közösség, az a nagyobb közösség. Ha nekem ez fontos, akkor mindent megteszek érte. Ha nem fontos, akkor pedig elengedem. Csak akkor miért élek?
Bocsánat. Tehát két dolog van, amivel mostanra mindannyiunknak folyamatosan együtt kell élnünk, és akkor is együtt kell élnünk, hogyha nem bölcs dolog állandóan ezekre gondolni. Az egyik az egy korai felismerése, kollektív felismerése az embernek, mégpedig az, hogy az emberi élet véges. Tehát itt ülünk, jól érezzük magunkat, impulzusok érnek, nem figyelünk rá, de a háttérben, ha nem is vesszük elő, ott van az, hogy az, ami történik velünk, az a születésünktől a földi halálunkig tart. A másik, amivel nem olyan korán szembesültünk, de előbb-utóbb a többi állítás megdőlt, az az, hogy egy olyan közepében izzóanyagból álló, a felszínén lakható, de minden esetre eszelős sebessége pörgő, ráadásul egy izzó gömb körül keringő golyóbison lakunk, amelyiknek a sorsa nincs a kezünkben. Miközben azt mondjuk, hogy itt ülünk boldogan és nyugodtan, és jól érezzük magunkat, az nem egy statikus dolog, mert hogyha az egyenlítő környékén lakunk, akkor minden nap 40 ezer kilométert utazunk helyben. Ezen marha nehéz szembenézni, időnként ez előjött és izmus lett belőle. Engem ez olyan rettentően soha nem érdekelt, hogy nem rázott meg, tényleg tudom, és nem izgat különösebben, de ha úgy nézem, akkor az élet fő dilemmája az erre a fajta ilyen létbe vetettségre, vagy bizonytalanságra, vagy bizonyosságra keresendő és keresett vigasz. És nem talált még föl az ember jobb vigaszt az Istennél. Tehát ha ez az egész szándéktalan, és csak egyfajta sejtburjánzásnak vagyunk a áldozatai, vagy a fejleményei, akkor az sivár. És senki nem szereti a sivárat. És a görögöknek volt egy nagyon egyszerű és jó rendszerük, és mi azt visszük tovább, még ha ezt nem tudatosítjuk is. A görögök azt mondták, hogy a mitoszokban az istenek üzennek le az embernek. És azt is mondták, hogy hát azért az nem udvarias dolog, hogy valaki üzen nekünk, és nem üzenünk vissza. És ezért megvalósították és föltalálták a kultuszt. Kultuszban üzenünk vissza az Istennek, zenében, színházban, beszélgetésben. Igyekszünk minél emelkedettebbek lenni. Az nem azt jelenti, hogy ájtatós és gicses legyünk, hanem azt, hogy tudjuk azt, hogy oda át jobb, és ezért legyünk hálásak, hogy ez van, hogy ezt hihetjük, hogy ehhez a centrumhoz, ahonnan jövünk, hűségesek lehetünk, hogy kötődhetünk hozzá. Ezt érdemes megkeresni, és erre jó a kereszténység, mert a Krisztus ennek a legsűrűbb szimbóluma is, miközben húsvéremberi lény is volt.
Ákos atya, én azt szeretném kérdezni, hogy van-e még lehetőség röviden kérdezni a közönség soraiból, vagy...
Azt hiszem, az utolsó szó jogán igen.
Akkor hadd ragadja már igen. Magához itt a közönség az utolsó szót, hogy tényleg az utolsó szó jogán, akiben valami benne maradt. Most kérdezze meg.
Én Gergőtől és Pétertől kérdezném, hogy ti, mint híres emberek és példaképek, így példaképek is, mennyire trendi azt, hogy fölvállaljátok nagy plénum előtt a hiteteket, és esetleg a rajongók egy része elfordul-e tőletek, mert ózsdinak tart emiatt?
Két percünk van, akkor úgy válaszolok. Ha engem valaki megkérdez, hogy elhív egy rendezvényre, én beszélni fogok erről, mint ahogy ezt meg is tettem már ezen kívül az eseményen kívül több helyen is, és erről beszéltem nagyon sokat, és arról is beszéltem, hogy én miket vétkezem, és az nem ilyen vétkezések voltak, hogy én hogyan akarok megfelelni valakinek, hanem fizikálisan egy kicsit másabb, tehát nagyobb, amiket meg is lehet fogni, hogy tényleg vétek. de nem azt mondom, hogy nekem minden nap úgy kell felkelnem, hogy én ezt mondjam az embereknek. Mert szerintem az nem az én dolgom, és az már megint ugyanoda visz vissza, amit az előbb mondtam, hogy Facebookon nem akarom hirdetésként azt meglátni, hogy miért higgyek az Istenben. De hogyha valaki velem erről szeretne beszélni, vagy mint mondtam, elhív egy rendezvényre, én nagyon szívesen, egyébként pedig a szövegeimben nagyon, nagyon sok dalomban ott van a mögöttes tartalom.
Én nagyon sokszor elmondtam azt, hogy értem, ne rajongjon senki, hanem rajongjunk együtt valamiért, amiért érdemes, és nagyon korán írtam meg azt a verset, ami rövid, vagy legalábbis az idézet rövid, az úgy hangzik, hogy van-e Isten, vagy nincsen, hogy te hiszel, vagy nem hiszel benne, az mindegy, de az életed arra van, hogy úgy éld le, mintha lenne. Egy az Isten, vagy egy se, de azért mindenki szeresse. Lépj be úgy, mintha bent volna, ha netán belépsz egy templomba.
Köszönjük, egy jó beszélgetést nem lehet befejezni, csak abba hagyni. Köszönöm szépen Dániel Fi Gergőnek, Müller Péter Sziámának és Kovács Gergőnek, hogy együtt gondolkodtunk. Köszönjük szépen nektek a figyelmet. Isten áldjon benneteket.
Köszönjük szépen.
Köszönjük szépen, és köszönjük. Ez nem az utolsó ilyen pódiumbeszélgetés az egyetem téren a Szólj be a papnak kapcsán, hanem holnap délután 4 órakor ugyanezen a színpadon mindenki függ valamitől témában. A Brainsből ismert Kéri András és Bogáti Attila, Asztalos Rihárd és Törő Andris? Vagy ki? Jaj, nem! Let's go, atya, Kis László! Egyetemi lelkészek fognak beszélgetni. Úgyhogy, és aki kérdezett, azokat az embereket várjuk a jutalmukért a Szólj be a papnak sátorba, és természetesen mindenki mást is, hiszen ott beszélgetésért szintén tudunk egy kis sört adni, vagy lehet ajándékokat pörgetni, illetve hát lehet foggatni a lelkészeket, papokat. Köszönjük!
A Szólj be a papnak csapata nevében köszönjük a figyelmet. 2 hét múlva ismét jelentkezünk. Ha tetszett a műsor, és szeretnéd, hogy a saját városodban is beinduljon ez a kezdeményezés, írj a szólj be a papoknak @gmail.com-ra, vagy keresd minket a Facebookon.